Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Gedő Árnás.
Pénteki adásunk tartalmából.
A püspökök védjék meg a híveket a tévtanítástól. Ferenc pápa pénteki homiliája.
A Szentatya köszöntötte a svájci gárdistákat eskütételük alkalmából.
Interjú Szuromi Szabolcs atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorával, a Nevelésügyi Kongregáció római konferenciájáról. Isten nyomában, Martos Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára.
A püspökök védjék meg a híveket a tévtanítástól. Ferenc pápa pénteki homíliája. A Szent Márta ház kápolnájában tartott péntek reggeli szentmise homíliájában Ferenc pápa az apostolok cselekedeteiből vett olvasmányból indult ki. Mivel hallottuk, hogy némelyek, akik közülünk kerültek ki, megzavarta titeket szavaikkal és feldúlták lelketeket, bár tőlünk megbízást nem kaptak, jónak láttuk, miután megállapodásra jutottunk, hogy férfiakat válasszunk és küldjük el hozzátok, ami igen kedves Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik életüket adták a mi úrunk Jézus Krisztus nevéért. Az antiókiai hívek örömmel olvasták a bátorító és megerősítő levelet Jeruzsálemből. Voltak olyanok, akik az ortodox tanítás igaz hitű védelmezőinek tartották magukat, közben pedig félrevezették a népet, értelmezte a pápa szöveget. Miközben a megtévesztett népet az apostolok, a mai püspökök erősítették meg a hitben.
A püspök feladata az, hangsúlyozta a pápa, hogy felügyeljen, hogy őrizzen, mint egy őrszem, aki meg tudja védeni a nyájat a ragadozó farkasoktól.
Significa coinvolgersi nella vita del greco.
A püspök élete benne van a nyáj életében. De a püspök mégis valamit többet tesz a pásztornál, aki csak vérraszt. A püspök hivatása kapcsán annak szép értelmezését adta a Szentatya. A püspök élete hozzákötődik a nyáj életéhez. Jézus megkülönbözteti az igazi pásztort az alkalmazottól, a fizetett hivatalnoktól, akit nem érdekel, ha jön a farkas, akár meg is eszik egyete bárányokból. Nem fűződik hozzá érdeke. Ellenben az igazi pásztor virraszt, benne él a nyáj életében, és nem csak az egész nyájat védelmezi meg, hanem külön-külön minden egyes juhot, az eltévedtnek utána jár és hazahozza. Nem hagyja, hogy akár egy is elvesszen közülük.
Az igazi püspök név szerint ismeri a nyáját, tudja, mit jelent közel lenni. A Szentlélek megadta a népnek a szimatolás képességét, amivel megérzi azt, hogy ki az igazi püspök. Ferenc pápa különféle példákat idézett a név tapasztalatából kiindulva. Ez a püspök?
Sì, è buono, ma non si prende cura tanto di noi.
Igen, jó, de nem törődik velünk, mindig elfoglalt. A másik pedig örökké a saját ügyeivel van elfoglalva. A harmadik azt csinálja, ami nem is az ő küldetése. A negyedik kezében mindig ott a bőröngye, mindig úton van. Egy másik kezében gitár van, és így tovább. Isten népe azonban jól tudja, hogy mikor pásztor a pásztor, mikor örködik, és mikor kész életét adni a nyájáért.
Ferenc pápa péntek reggeli homiliáját a következő fohásszal fejezte be.
Ci dia sempre buoni pastori.
Kérjük az Urat, hogy adjon jó pásztorokat, hogy ne hiányozzék a pásztorokból az örködés lelkülete, mert enélkül nem tudunk tovább haladni. Add, Urunk, hogy a pásztorok legyenek olyanok, akik dolgoznak, imádkoznak, közel vannak Isten népéhez, egy szóval tudnak őrködni.
Ferenc pápa köszöntötte a svájci gárdistákat eskütételük alkalmából. Ferenc pápa péntekén délben fogadta a Vatikánban a pápai svájci gárda tagjait és hozzátartozóikat a testület május 6-i ünnepe és az újoncok eskütétele alkalmából. A svájci gárda napi szinten értékes szolgálatot tesz Péter utódának, a római kúriának és Vatikánváros államnak, fordult a gárdistákhoz a pápa. Ez a római időszak lehetőséget ad számukra, hogy megtapasztalják az egyház egyetemességét.
Una singolare esperienza dell'universalità della Chiesa.
Nevekedjenek a hitben és érezzék egyre jobban az egyházi közösséghez való tartozásukat, buzdította pápa. A svájci gárda 1527. május 6-a óta szolgálja hűségesen a római pápát, a mai gárdisták erődei életüket áldoztak Róma védelmében, amikor a város kifosztották.
Az akkori hős tett állandó felhívás a mai testület számára is, hogy következetesen éljék meg a katolikus hitet, legyenek álhatatosak a Jézussal való barátságban és az egyház iránti szeretetben, hogy örömmel és szorgalommal végezzék a kisebb és nagyobb hétköznapi feladataikat, és hogy bátran, türelemmel, nagylelkűen és szolidárisan forduljanak mindenkihez. Ezek az erények kell, hogy jellemezzék a gárdistákat, miközben díszőrséget állnak, és a Vatikán biztonságára ügyelnek. De akkor is, amikor levetik az egyenruhát. A pápai svájci gárda ugyanis mindig szolgálatban van, akkor is, amikor éppen nem.
Jó látni, amikor egy olyan fiatal ember, mint ti, odafigyel másokra, gondoskodik a rászorulókról, folytatta beszédét Ferenc pápa. Nem mindig könnyű megtartani ezt a viselkedést, de az Úr segítségével lehetséges. Találkozzatok Jézus Urunkkal a közösségi és a személyes imában, Isten szavának figyelmes hallgatásával és a szentségekhez való buzgó járulással. Vatikáni munkátok hatékonyságának titka éppen az, hogy mindig Krisztus legyen az irányadó számotokra.
Ferenc pápa háláját fejezte ki a svájci gárda testületének. Mint mondta, csodálja fegyelmüket, egyházi érzéküket, diszkréciójukat és szakmai hozzáértésüket, amellyel nap mint nap végzik szolgálatukat. Szűz Mária, akit május hónapban különösen is tisztelünk, és a svájci gárda védőszentjei óvják és vigyázzák lépéseiket. A Szentatya végül imáikat kérve apostoli áldásával búcsúzott a gárdistáktól és hozzátartozóiktól. Interjú Szuromi Szabolcs atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorával, a Nevelésügyi Kongregáció római konferenciájáról.
Stúdió vendége dr. Szuromi Szabolcs atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, aki Rómában a Nevelésügyi Kongregáció szervezésében tartott konferencián vesz részt. Milyen céllal hívták össze ezt a mostani konferenciát?
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A konferenciának a célja az új apostoli konstitúció, a Veritatis Gaudium tartalmának és egyes fejezeteinek a megvilágítása az egyházi egyetemek, egyházi fakultások, a szenttudományi képzésben résztvevő intézmények vezetői számára. Ismert, hogy ezt az apostoli konstitúciót már nagyon régóta várta az egyházi felsőoktatás. A Sapientia Christiana még 1979-ben II. János Pál pápa alatt jelent meg, amely szabályozta és szabályozza jelenleg is a egyes szent tudományok oktató karok, elsődlegesen ugye a teológiai fakultások, a kánonjogi fakultások és mindazon egyetemnek a működését, amelyek tisztán szent tudománnyal foglalkoznak. 79 óta nagyon hosszú idő telt el, és számos olyan változtatás történt nem csak a világi felsőoktatásban, hanem az egyházi felsőoktatásban is, amelyet szükséges volt megfontolni és beépíteni az új apostoli konstitúcióba. Végül is erre vonatkozóan tartott egy hosszabb bevezető előadást Giuseppe Verzaldi Miboros úr, a Nevelési Kongregáció prefektusa, aki az egyes lépcsőfokokat vette végig, tulajdonképpen 1998-tól kezdve. Ismert, hogy 2002-ben már a kánonjogi képzést újra szabályozta az apostoli szentszék a Novo Codice kezdetű instrukcióval, és a többi területre vonatkozóan is jelentős minőségbiztosítási lépéseket vezetett be, amelynek eredményeként született meg 2010-ben a szentszék saját felsőoktatási akkreditációs bizottsága, amelyet az Európai Akkreditációs Szövetség, az ENKA teljesjogú tagként ismer el. Ez azért fontos, mert így nem egy állami felsőoktatási akkreditációs rendszerben kell megfelelni egy világi kritériumrendszernek a teológiai karok részéről, hanem az egyház saját belső rendszerét kell követni.
Ennek megfelelően ezen megegyezés, megállapodás jegyében az egyháznak a belső diplomarendszer az külső elismerést nyer?
Igen, természetesen, tehát valójában az új apostoli konstitúció megerősíti az AVEPRO-ra, tehát a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságra vonatkozó kompetenciakört. Tudjuk azt, hogy Magyarországon az akkreditáció az a Magyar Akkreditációs Bizottságnak a kezében van. Másfelől a Hittudományi Kart, illetve a Kánonikus Posztgraduális Intézetet az AVEPRO is akkreditálja, tehát egy kettős akkreditáció áll fenn, és igazából az állami hatóságnak mindössze annyi jogköre van, hogy megvizsgálja, hogy az adott egyházi intézmény az megfelele a saját belső kritériumrendszerének.
Nagyon egyszerűen kérdezve, egy egyházi licenciátus, illetve a doktori fokozat az elismerést nyer állami oldalról is?
A doktori fokozat az Magyarországon természetesen elismerést nyer, tehát állami jogkövetkezményekkel jár, ugyanúgy PhD-t jelent tisztán hitéleti, úgynevezett hittudományi képzési területen, független attól, hogy hittudományon belül milyen specializációban szerezték. Értem ez alatt, hogyha ezt például Rómában egyháztörténelemből szerezte valaki, akkor ez Magyarországon ettől függetlenül egy hittudományi PhD-nek felel meg, ugyanígy a kánonjogi képzés is hittudományi PhD-t jelent, tehát nem tesz különbséget a magyar rendszer az egyházi belső megítélés szempontjából.
Visszatérve Rómába, szóba került a házasság orvoslásának az ügye is a konferenciának.
Igen, az egyik előadás éppen a mai napon arról szól, hogy a Mitis Iudexben szereplő új módosítások, tehát a házassági eljárásjognak az új szabályrendszere, amely módosította az egyházi törvénykönyvet, az hogyan kerüljön átültetésre a kánonjogi képzésben. Igazából nagyon leegyszerűsíthető ennek a tartalma. A egyházjogi fakultásokon mindig a hatályos jogot kell oktatni elsődlegesen, nyilván van egy egyháztörténeti, jogtörténeti háttér, de a hatályos jog jelenleg a Mitis Iudexet jelenti, ami magába fogja a rövid eljárást, illetve a püspök előtt, mind bíró előtt lefolytatott eljárást, valamint azt, hogy nem szükséges a két egybehangzó ítélet most már az egyházi házassági élet érvénytelenség kinyilvánításához.
Van még más sajátosság a konferenciának?
Két elemet emelnék ki, az egyik, amely újdonság a Veritatis Gaudiumban, nevezetesen, hogy a menekült státuszban lévő keresztényekkel, katolikusokkal, akik szent tudományokat hallgatnak, hogyan kell eljárni az adminisztratív vizsgálat területén, értem ez alatt a korábbi diplomák elismerését, a korábbi tanulmányok elismerését. A másik terület pedig a tudományos kutatásnak a hangsúlyozása. Ez azért is fontos, mert ez mindig egy komoly vitát jelentett, hogy az egyházi fakultások azok mennyiben folytatnak alapkutatást, vagy tevékenységük mindössze az oktatásra fókuszál. A kongregációnak az értelmezésében egyértelmű, hogy alapkutatáson nyugvó oktatást kell folytatni az egyes egyházi fakultásokon.
Kedves rektor, hogyha hálásan köszönöm a beszámolót.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Szuromi Szabolcs atyával Páter Vértes Aljai László beszélgetett.
Most hallgassák meg Martus Balázs atya emlékezését húsvét 6. vasárnapjára Isten nyomában címmel.
Húsvét 6. vasárnapján egyfajta válogatást olvasunk az apostolok cselekedetei 10. fejezetéből. Ez a fejezet a könyv leghosszabb egybefüggő elbeszéléséhez tartozik, a pogány Cornélius megtéréséről, vagy még inkább arról, hogyan ismeri fel Péter, és hogyan hirdeti majd, hogy Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban most már a pogányokra, minden emberre kiárad. Húsvét vasárnap ebből a hosszú történetből Péter hitvallásnak is bejlő beszédét olvastuk. Most három részletre figyelünk. Péter és Cornélius találkozásának jelenete a színhelyre emlékeztet, Péter beszédének ünnepélyes kezdete, még egyszer Isten nagylelkű szeretetét idézi, végül a Szentlélek eljövetele ez a kis pünkösd, amely itt a pogányok körébe megvalósul, előre készít minket pünkösd közelgő ünnepére. Ahogy Péter belép Cornélius házába, ez leborul előtte, mintha istenség vagy legalább angyal volna. Hasonlóképpen borultak az asszonyok Jézus lábához a feltámadás reggelén, és leborul a látnok az angyal előtt a jelenések könyvében. Milyen jó, hogy az angyal figyelmezteti a látnokot, csak Isten előtt hajoljon meg. Ugyanígy Pál és Barnabás rászól a báványimádó kedvű lisztraiakra, most meg Péter is felkelti a századost. Kelj föl, én magam is ember vagyok. Lukács elbeszélése a zsidó gondolkodásmódot és vele az általános megfigyelést tükrözi, a pogányok hajlamosak a báványimádásra. A zsidó hit, az ószövetségi kinyilatkoztatás már tisztította az Istenről alkotott elképzelést. Egyszerre igaz, hogy Péterben, Jézus követében van valami Jézus erejéből és Jézus méltóságából. Ugyanakkor az, hogyha minden ember felismeri Isten jóságát és dicsőségét, akkor egymás méltóságát is jobban elismerhetik. Péter ünnepélyes beszédet mond. Átlépett egy küszöböt tényleges és képes értelemben. Belépett a pogány Cornélius házába, és ezzel azt az evangéliumot hirdeti, amely kilép a világba, megszólítja nem csak a zsidóságot, amelynek az ígéretek szóltak, hanem minden jó akaratú embert. Péter beszédének ünnepélyes kezdete az egész történés első emberi csúcspontjára figyelmeztet, a jelenlévők felismerik egymásban Isten működését, ajándékait. Isten nem személyválogató, nem néz sem személyre, sem ajándékra, igazságot szolgáltat árvának és özvegynek, szereti a jövevényt, s ad neki eledelt és ruházatot, mondja a második törvénykönyv. A törvény a zsidó közösséget biztatta, hogy legyen befogadó, ossza meg életét és erejét a gyengékkel kiszolgáltatottakkal. Péter most ünnepélyesen, többször bátorítottan, látomástól vezetve, azt mondja ki ezekkel a szavakkal, hogy az egyháznak is lépnie kell, ki kell lépnie, meg kell keresnie az idegenek között azokat, akik várnak az örömhírre, akik félik Istent, még ha nem is ismerik pontosan, akik cselekszik az igazságot, lelkük törvénye és igazi vágya szerint. Ezután következik az esemény valódi csúcspontja, a Szentlélek eljövetele. Az ember megtette, amit lehetett, most már Isten következik, s ő nem is késlekedik. A Szentlélek eltölti a pogányokat, ez pedig újabb jel Péter számára. Isten lépett, Isten megelőzte őt, most hát újra rajta a sor. Az egyház életében rendesen a külső jelekhez, a szentségekhez, köztük a keresztséghez kötjük a kegyelem biztos működését. Ugyanakkor a fordítottja is megtörténhet, meg is történik. Ahol Isten előttünk jár, rajtunk a sor, hogy a külső cselekménnyel, rítussal, szentségi jellel emberileg is hitelesítsük és teljessé tegyük, amit Isten megkezdett. Isten nem személyválogató. De akkor mit jelent, amit az evangéliumban hallunk, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket? Hogy nem személyválogató, azt másokra tekintve kell elismernünk, és mint egy mércének tekinthetjük, ne kössük gúzsba Isten kegyelmét. Hogy pedig övé a kezdeményező szeretet, amelyel minket szeretetre és szolgálatra meghívott, azt magunkról tudjuk, és magunknak kérjük újra.
Martos Balázs atya emlékedését hallották Húsvét 6. vasárnapjára Isten nyomában címmel.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket búcsúznak a szerkesztők
Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége, újra választott országgyűlési képviselője, első hivatalos útja Ternyák Csaba egri